A mai napon az Isten igéről lesz szó, ami zseniális. Hogyha bárkinél van Biblia, bátorítok mindenkit, hogy vegye elő. És ha valaki kér, még van itt egy EFO, ez esetleg, vagy nem tudom, hogy kell-e. 1 Péter 5, 1 Péter 5, 6, 6-os verstől lesz a 11. versig. És most kivételesen csak erről az igéről lesz szó. Vagy nem. A mai témának a címe az, hogy legyetek józanok és legyetek éberek. Amikor kérdezgettem Istent, hogy miről legyen szó, akkor ezt az igét hozta elém, nagyon markánsan és kvázi kizárólag, hogy erről legyen ma szó, és mindarról, ami benne van. Fantasztikusan gazdag, nagyjából olyan, mint az Efézusi levél, hogy ilyen topzódva bugyog belőle a fantasztikus áradat, és bár Péter írta, ez is topzódóan gazdag. Először felolvasom magát az igét úgy, ahogy van, aztán pedig szétcincáljuk, ízekre szedjük, és nagyon megrágjuk. Szeretném azt, hogy ízlelgessétek, és tényleg együk meg ezt az igét, és ízlelgessük ennek a gazdagságát, ennek a hatalmas erejét, és azt a lenyűgöző fantasztikumot, ami ebben az igében benne van. Sejtésem szerint mindenki különböző fordításokat tart a kezében, ez nem baj, sőt, először így kövessétek így a szöveget. Most egyenlőre a revideált Károliból fogok felolvasni, de mindenféle más fordítás is lesz majd. Tehát 1 Péter 5, 6, 6-os verstől 11-ig. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Hogyha megnézzük az újszöv.hu című honlapot, akkor ott az ógörög szöveg van szavanként. Hogyha az egérre rámegyünk az egyes szavakra, akkor kiadja azt a jelentéstartalmat, amit az a szó, az az ógörög szó magyarul jelent, illetve hogy ez a szó a Bibliában hol szerepel máshol, milyen jelentéstartalmakkal, és így érdekes vagy kérdéses igehelyeknek utána lehet kicsit nézni, hogy pontosan mit ír ezen a helyen a szöveg. Hogyha érdekel esetleg bennünket egy-két rész, hogy mi mindent jelent ez az igehely számunkra, akkor is érdemes megnézni, mert azokat a jelentéstartalmakat mind felsorolja, ahogyan ezt a szót az ige használja, akár itt, vagy más helyeken. És ez alapján kiírtam ugyanezt a szöveget, mind azokkal a szavakkal, amiket itt ez a szöveg mind magában foglal. És így fogjuk most végigvenni ezeket a mondatokat, hogy közben megnézzük azt, hogy mi mindent jelentenek ezek a szavak. És közben pedig arra csodálkozhatunk rá, hogy ez mennyire tartalmaz mindent ahhoz, ahogyan szerintem ma a világban érdemes jelen lenni, élni Istenben, meg az Istennel való kapcsolatban, meg hogyan lehetne, meg kéne hozzáállnunk a dolgokhoz. Na tehát azt írja a 6. verstől, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas és erős keze alatt, hogy ő felmagasztaljon, vagy felemeljen titeket annak idején. Na most a legelejét, ha nézzük azt, hogy alázzátok meg magatokat, ez tudom, hogy itt már ezt mindenki tudja, csak azok kedvéért, akik esetleg az alázat szót még nem annyira érzi barátjuknak. Én egészen addig, ameddig meg nem ismerkedtem Istennel, addig nagyon téves képen volt erről az alázat dologról. Azt hittem, hogy ez azt jelenti, hogy valaki így megsemmisül, berakja valaki maga alá magát, és ott, na szóval, hogy pedig apukám mindig is mondta, hogy ez egy nagyon pozitív jelentést tartalom, és kislányom, legyél alázatos. Én ezt nem értettem, hogy ez mit jelent, és nem is tudta akkor még nekem elmagyarázni. De aztán később megértettem, hogy ez egy teljesen pozitív jelentést tartalom. Az, hogy Isten előtt alázzuk meg magunkat, az azt jelenti, hogy az ő hatalmas nagysága alá megyünk, de ez alá menni nem rossz, hanem ez alá jó menni, mert ugye ő hatalmas, szerető és gondoskodó, és ez alá a szerető gondoskodás alá megyünk alá. Tehát, és azt ismerjük el ezzel, hogy ő mennyire fantasztikus, óriási, rá van szükségem, és én ezért megyek alá. Tehát az, hogy alázzuk meg magunkat, az lehet, hogyha valaki így a világból ezt így olvassa, akkor első körben lehet, hogy nem szimpatikus, de ezt olvassuk úgy, mint ami egy nagyon-nagyon jó dologba való beleolvadás. Oké, hogy alulról, de hogy pontosan azért, mert hogy Isten milyen nagy. Na, és hogy hova alázzuk magunkat? Isten hatalmas és erős keze alatt. És a Kolosnak a Biblia fordításában az volt, hogy az is egy ilyen konkordanciás verzió, ugye, körülbelül, hogy az ő megtartó keze alatt, kezébe, hogy keze, hogy volt? Holding hand, és under, vagy in? Hogy az ő megtartó keze alá. Ez olyan érdekes, hogy elképzelem ezt, hogy ugye ott van az Istennek a keze, ami egyébként megtart, de alá menjünk. Tehát ez tök érdekes. Eszembe jutott egy zseniális rajz, amit Lilike most ugye középsős korában jár Ovis hittanra, és ugye ott 4 éves kor fölött járnak a gyerekek, és egy zseniális hitoktató van az Oviba, katolikus. És első órán bement, és azt mondta, hogy ma olyat tanult, azért tetszik nagyon, mert mindig emlékszik, hogy mi van, pontosan, hogy mi volt üzenet. Nagyon egyszerű, nagyon világos, és nagyon erőteljes, amikkel hazajön. Első órán azt mondta, hogy ma megtanultuk a lényeget, az, hogy hogyan van Isten meg mi. És ezt tőle is rajzolta rögtön, és ezt lerajzolom nektek. Majd a kamerába is mutatom a rajzot mindjárt. Előveszem az összes rajztudásomat. Jó, tehát itt van. Várja. Látszódik? Légy szíves, Dénes, nyilatkozó, hogy látszódik-e? Jó. Oké,
most látszódik.
Jó, két kéz, alulról és fölülről, oké? És belerajzolunk a két kéz, tehát az alsó kézben szerepelt egy alvó kisgyerek, egy játszó kisgyerek, most csak így, meg egy ilyen kis, nem tudom, el volt egy másik kisgyerek, nem ez a lényeg. Itt van a két kéz, alulról, fölülről, benne alszik és játszik. Na, és akkor az volt az üzenet lényege, hogy így vagyunk Istennel, hogy mi az ő megtartó, gondoskodó tenyerében élünk, aki alulról megtart, fölülről óv és véd. És mi pedig ott benne vagyunk, akár alszunk, akár ébren vagyunk, akár játszunk, akár a dolgunkat csináljuk, mindig itt vagyunk, az Isten tenyerében, alatta és benne. Alulról tart, fölülről óv és véd. És éppen ezért aludhatunk nyugodtan éjjel, és napközben is nyugodtan játszhatunk, és végezhetjük a dolgunkat, mert Isten tenyerében vagyunk, és még fölülről is a másik tenyerével véd minket. Hát meg kellett zabálni komolyan. Nagyon, és ez az ige, ez ugye pont erről szól, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas és erős keze alatt, és a másik alapján megtartó keze alatt, és tudjuk, legyünk szívesek azt, hogy az ő keze az minket megtart, és még véd is, meg óv is. És ez, hogyha ebbe belegondolunk, és ezt, hogyha elképzeljük, akkor ez nagyon sok minden körülményben minket megnyugtathat. Ismerek egy ex-pánikbeteg embert, már abból szempontból ex, hogy most már nem pánikbeteg, és rendkívüli módon félt a repülőgépen való utazástól, hogy ott ugye mi van, felszáll a repülő, és akkor utána ott mi van? Ugye az ott csak van a levegőbe, és ez neki iszonyatosan ijesztő volt, és akkor kiderült, hogy miért, azért, mert sok minden miatt. Hát ő ezt az agyával tudja, mondja Csabi, hogy sosem maradt fenn a repülő, mindenképp lejön. Ez így van. Az agyával mindent tudott, még az aerodinamikának is utána ment, hogy ez hogy működik, hogy ugye a repülőgép fenn fog, tehát hogy amikor repül, akkor ott van fenn. De épész érvekkel nem lehetett megnyugtatni, mert hogy ennek volt egy oka, hogy ő miért rettegett ettől, és akkor az volt a megoldás, vagy 3 hónapig beszélgettünk erről az egész témakörről, hogy ő miért fél ettől ennyire, és ami egyébként a végső megnyugtatást jelentette számára, az az, hogy ő elképzelte azt, hogy az Istennek a hatalmas és erős tenyere ott van a repülőgép alatt, nem látható, de ez nem baj, mert a szelet se látjuk, mégis ott van, és mármint, hogy csak a leveleket látjuk, hogy fújja a szél ugye a fáknak a leveleit, és ő elképzelte, tessék, most a fákról, meg a levelekről, hogy az Isten hatalmas tenyere ott van a repülőgép alatt, és ez őt megtartja. És ott van, és ő ebbe bízhat. És az, aki őt teremtette, aki az egész univerzumot teremtette, aki ezt egy fantasztikus világot a maga gazdagságával teremtette, annak a hatalmas és őrző óvó tenyere ott van a repülőgép alatt, és ő ezt végig az utazása során elképzelte, hogy ő, ha kiesne, akkor is az Isten tenyerébe esik. És hogy a statisztikák nem voltak számára érdekesek, hogy mennyivel biztonságosabb repülőre ülni, mint akár otthon maradni, vagy az utcára kilépni. Tehát ezeket ismerte is tud, és nem érdekelt, mert ugye a zsigeri félelem ezzel kapcsolatban. És képzeljétek el, hogy amikor ezt így elképzelt, és feljött a repülőre, és meg tudott nyugodni. És olyannyira képzeljétek, hogy elaludt a repülőúton. Ez egy fantasztikus dolog, és ténylegesen ettől a zsigeri félelemtől ő most szabad. Nagyon komoly. Tehát az, hogy az Istennek a tenyere ott van, és megtart, az igazi, valóságos megoldás lehet, akár egy pánikbetegnek is. Nagyon komoly. És nem a pszichiátriai gyógyszeres kezelés, vagy a többi segített neki, ami egyébként ugye tüneti kezelés, akkor is az okokat kellett volna megkeresni. Fantasztikus volt látni ezt a fajta szabadságot. És önmagában az igazság tette őt szabaddá, hogy az Isten őről a gondoskodik, és őt megtartja. Fantasztikus. Tehát az Istennek a hatalmas és erős keze alatt így tudunk lenni. Azért, a mondat másik fele, hogy felmagasztaljon, vagy felemeljen titeket annak idején, a meghatározott időben, a kellő időben, és a kellő alkalommal, és az a konkordancia meg azt írta, hogy a kairoszban, a kairosz az az Istentől rendelt idő. Az az idő, amit az Isten rendelt. Az a különleges, Isten számára elkülönített idő. És ilyen volt az az idő, amikor, fúha, ezt nem kérdeztem meg tőle. Jó, mindegy. Akkor mondom név nélkül, hogy volt egy helyzet, amikor én még szoptattam valamelyik gyereket, talán a Laurát, és volt egy esemény, ahol volt egy nagyon krízis jellegű élethelyzet az egyik vendéglátónál, és mi kimentünk, valami feladatunk volt, ilyen konyhai valami feladat, és ott ő kiöntötte a lelkét, és aztán meg is tért aznap, és fantasztikus volt, és elindult az Istennek az útján, és azóta is gyönyörűen megy. És akkor utólag vettük észre, hogy ott az 3 óra volt. Közben alvási idő volt, szoptatási idő volt, a gyerek még pici volt, nagyon, és én nem tudom, hogy kint mi történt, sokan voltunk a vendégségben, de kint a gyerek kézről kézre járt, egyik kézben elaludt, egyébként kellett volna neki szopiznia, emlékszem, valószínűleg te voltál vagy, nem tudom, de valami volt. És valahol elaludt, valamiket evett, én nem teljesen tudom, hogy most hozzátáplás, vagy hogy volt, de az a lényeg, hogy ott bent megállt az idő, meg valahogy kint is. És a gyerek annak ellenére, hogy csecsemő volt, valahogy ezen az időn úgy átmentünk, és nem zavart minket ténylegesen senki és semmi. Még az se, ami egyébként teljesen jogos lett volna a gyerek része, hogy mondjuk egyen, hogy anyja kelljen neki, vagy szopizzon, vagy aludni akarjon, vagy ilyesmi. Ezek úgy nem voltak, hanem volt, még harapni is lehetett szinte azt az isteni jelenlétet, amiben ott az a rendelt idő volt, és akkor ismertem fel életemben egyik alkalommal, hogy na, ehhez volt egy kairosz, egy Istentől rendelt idő, amikor az ember kész volt, és minden körülményt Isten megadott hozzá, leállította kvázi a rendszereket, mert most volt ennek itt az ideje. Fantasztikus, lenyűgöző az, hogy a körülményeken is mennyire bírő úr lenni. Kifejezhetetlen hála volt bennem. Napokig ujjongtam. Fantasztikus. Szóval azt írja, hogy alázatok megtelt magatokat Isten hatalmas és erős keze alatt, azért, hogy ő felemeljen titeket a kairoszban, az ő általa elrendelt időben, abban az időben, amit ő rendelt, amit ő előkészített, és ebben az ő általa kirendelt időben ő felemel. Óriási. Minden gondotokat, úgy mindet, hogy az összeset és az egészet. Magyarul tényleg mindegyiket. Ez amikor meg szoktam mondani, hogy a mindegyik mit jelent, az, hogy ténylegesen, kizárólag, tehát teljesen, including everything, mindent beleértve mindet. Ez az összeset. Minden gondotokat, az egészet, ugye őre vessétek. Mit ír a gondotokra, hogy mik azok a gondok, amiket mi őre vessünk? Minden aggályoskodásotokat, minden becsvágyatokat. Ugye az aggályoskodásban, ugye ez igazából a félelem, jövőtől való félelem, vagy a bármitől való félelem, aggályoskodás. Ugye ez az Isten iránti bizalomnak a hiánya. Tehát, hogyha bármitől félünk, vessük őre. Becsvágy, tehát az, hogy annak a vágya, hogy minket becsüljenek, hogy minket értékeljen valaki, hogy minket vegyen észre valaki, hogy értékeljék már végre azt, amit csinálok, na, ezt is vessük őre, mert hogy egyébként ő az, aki igazán értékel. És hogyha valaki esetleg úgy érzi magát, hogy engem nem értékel senki, hogy nem veszik észre az erőfeszítéseimet, hogy úgy tűnik, mintha senkit nem érdekelne, hogy miket csinálok, ilyesmi, sok embertől hallok ilyet, én is voltam már így, akkor ezt a fajta vágyadat is, a megbecsülés iránti vágyadat is nyugodtan rakd Istenre, mert egyébként ő az, aki téged úgy meg tud becsülni, hogy lehet, hogy a környezeted nem veszi észre az erőfeszítéseidet, de Isten meg tudja erősíteni azt, hogy amit te csinálsz, az nagyon-nagyon értékes, és nagyon értékelem, és nagyon köszönöm, hogy te ezt csinálod. És amikor ezt ő teszi, akkor nincs az az ember, akinek az elismerése vagy a megbecsülése közelébe férkőzhet ennek, mert annyira kitölt, és betölt az ő elismerése és megbecsülése. Szóval, ha becsvágy van bennünk, akkor azt is őre vessük rá a törekvést, hogy mi törekszünk, hogy én próbálkozom, hogy én törekszem, szeretném csinálni, tenni, kvázi megfelelni, ezt is adjuk át neki nyugodtan a törekvésénket. Jók ezek a törekvések, vagy nem, vagy helyesek, jó az irány? Ezt is adjuk oda neki, a terveinket, az aggódó elménket. Tehát az, amit így ír, hogy a gond, hogy mi az a gond, amit őrá vessünk, annak az az egyik jelentése, hogy az aggódó elménket vessük őrá. Tehát, hogyha úgy érzed, vagy úgy látod, hogy az elméd így aggódva forog, és így azt nézi, hogy most akkor mi lesz, vagy mi jön, azt is vesd őrá. Nézzük meg azt, hogy mit ír arról, hogy vessétek őrá. Hogy mi a, tehát, hogy a gondok, amikkel mi esetleg küzdünk, azokkal mit csináljunk. Ugye azt mondja, hogy vessük őrá. Azaz, dobjátok rá, mint egy takarót a lóra. Ez a hasonlat van a szótárban, hogy úgy dobjuk ezt őrá, mint hogyha elképzelnénk egy lovat, és rádobunk egy takarót a hátára. Tehát magyarul fogjuk az egészet, és így rádobjuk tényleg. És ott van az ő hátán. Az a jó ebben, hogy a terheket, meg problémákat én nem bírom el. Vannak erős emberek, meg még erősebb emberek, meg nagyon-nagyon erős emberek, de az életnek a nehézségeit én úgy látom, hogy szinte tehát igazából senki nem bírja el. Azért mondja Jézus, hogy vigyük ő hozzá, és a terheket dobjuk rá nyugodtan, mint képzeljük el, akár képzeljük is el, és ami képzeltünk lehet eszköz abban, hogy megvalósítsuk azokat a dolgokat, amiket Isten kér tőlünk, vagy amiket ő felszólít, vagy amikre minket felszólít. Képzeljük el a mi terhünket, gondunkat, aggályoskodásunkat, vagy becsvágyunkat, vagy akármiket. Képzeljük el, mint egy takarót, és aztán így dobjuk rá egy lónak a hátára, aki ezt elbírja. És, vagy ugye másik kép az, hogy nyugodtan pakoljuk le. Mutattam már nektek korábban, hogy én fizikailag úgy szoktam, hogy letérdelek, lehajolok, és így előre hajolok, és hagyom, hogy a vállamról így a terhek, mint nagy kövek így görögjenek le. És el is képzelem azt, hogy akár nagy sziklák nyomják a vállamat, és ezeket én így hagyom legörögni Jézusnak a lábához. Ugye minden nap, vagy majdnem minden nap, és majdnem egész nap embereknek a problémáival, meg kríziseivel foglalkozom, és hogyha ezt nem tenném meg, akkor ezek engem terhelnének. Így is fel akarnak mászni rám ezek a problémák, de hogyha ezt én hagynám magamon eluralkodni, akkor engem ezek teljesen kicsinálnának. Úgyhogy saját jól felfogott érdekem az, hogy minden nap, vagy akár naponta többször rakjam le a terheket ő neki, mert nem bírom el. Ő se bírja el, a másik ember se bírja el a terhét, azért roskadozik. Én se bírom el, még a sajátomat se, nemhogy a sajátomat, meg az övét, meg azért az összesen rengeteg embernek a terhét, akiket kísérek. Szóval ezeket le kell rakni. Ha nem rakom le, nagyon gáz. És nagyon terhes. Úgyhogy érdemes lerakni, meg hogyha nem rakom le utána, meg akkor többet kell lerakni. És ő azt mondja, hogy vessétek őre, és jó, ha ezt akár elképzeljük, de egy takarót egy lóra, vagy másik kifejezés rá, helyezzétek rá, adjátok ő hozzá, hozzátok ő hozzá, tehát nyugodtan, akár mint egy táskát, vagy egy súlyt, vagy egy nehézséget, hozzátok oda ő hozzá, vagy sorsoljátok ki ő neki. Mint hogyha lenne egy ilyen, kvázi egy ilyen kártyás, vagy milyen, nem kártyás, hanem ilyen dobókockás kiosztás, hogy na, akkor most kikezdje ezt a társasjátékot, vagy ilyesmit, tudjátok? És akkor nyugodtan sorsoljátok ki őrá a problémát. Magyarul, kapja meg Jézus azt a problémát, ami téged terhel. Nyugodtan kapja meg. Ez az ő felszólítása arra, hogy nyugodtan add át neki a terheidet. Mert, és ugye megindokolja, hogy miért, azért, mert neki gondja van tirátok. Azért add át neki a terhedet, mert neki gondja van tirátok. Azaz, neki, képzeljétek, mit jelent? Az, hogy neki gondot okoz. Tehát úgy nem okoz gondot, hogy nem bírjál, vagy ilyesmi, nem így, hanem hogy neki ez gond. Az, ami neked gond, az neki gond. Mert ő annyira együtt érez, és annyira szeret, hogy neki a te problémád az gond. Meg tudja oldani, nem gond. De veled érez, és veled van olyannyira, hogy mindjárt meg is nézzük, hogy mit csinál vele, hogy segít, meg felemel, meg stb. De hogy ő nem semleges a te problémáddal kapcsolatban, hanem neki az gond, hogy neked gond. És őt ez zavarja. Képzeljétek, ott van benne a szótárban, hogy az, hogy neki gondja van rátok, az azt jelenti, hogy neki ez gondot okoz, és őt ez zavarja. Isten zavarja az, hogy neked van egy problémád. Ez milyen jó már. Tehát nem semleges, hogy zavarja, neki ez gond, és ő jön, és segít. Hogyha nézzük tovább, úgy folytatja, hogy legyetek józanok, legyetek éberek, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán. Tehát, hogy itt most jön egy felszólítás számunkra, hogy legyetek józanok. Most nézzük meg, hogy mire szólít fel, hogy mi hogyan legyünk jelen a világban, ahol ugye van az oroszlán, aki járkál, és mindjárt nézzük, hogy mit csinál. Azt mondja, hogy legyünk józanok, legyünk nyugodtak, Tehát így nyugodtan nyugi. Legyünk összeszedettek. Milyen az összeszedett? Nem szétszórt. Nem csak úgy össze-vissza, csak úgy nagyjából összekapkodom magam, hanem legyek összeszedett. Rendezett. Legyetek éberek, tehát ilyen watch out, ilyen nézzétek, hogy mi van. Legyetek éberek. Nagyon érdekes. Legyetek mérsékeltek. Tehát ugye ez a mértékletesség jutott eszembe a szellem gyümölcsébe. Legyetek higgadtak. Igen, a józanságnak a jelentéstartalma, így van. És legyetek körültekintőek. Ez egy ilyen megint a józanságnak egy része. Legyetek körültekintőek, higgadtak, nyugodtak és összeszedettek. Nagyon, nagyon jó. És virasszatok. Virasz, azt az eredeti, hogy virasszatok, azaz nézzetek, maradjatok ébren, tartsátok magatokat ébren, és vigyázzatok. Ez nem azt jelenti, hogy ne aludjatok fizikailag. Sőt, rengeteg ember alvási problémával küzd, tehát biztos vagyok benne, hogy nem szó szerint érti, hanem átvitt értelemben, mert az alvásra nagyon komoly szükség van. Most két barátom is küzd nagyon komoly alvási problémákkal, kihívásokkal, és ez hosszú távon rendkívüli, tehát kicsinál, nagyon gáz, minden értelemben, egészségileg is, érzelmileg is, idegrendszerben, mindenben. Tehát mindenkit biztatok és bátorítok arra, hogy aludjon. Sőt, aludjon eleget. Adjátok meg a Szent Szellem templomának azt, hogy tudjon pihenni, tudjon regenerálódni. Itt most az ige szerintem nem erről szól, hanem arra, szellemi értelemben gondolom én, hogy gondolja. Legyetek éberek, legyetek így szellemi értelemben ébren. Ez azt jelenti, szerintem, hogy ebből a szempontból ne aludjatok el. Ne legyetek ilyen lagymatagok, vagy langyosak, vagy ne gondoljátok azt, hogy itt el lehet aludni abból a szempontból, hogy nem figyelek, vagy nem nézem, hogy most mi jön, mi van, hol a veszély, stb. Ez olyan, mint amikor egy családdal megyünk egy ilyen... Sose felejtsük el. Igen. Ennek az éberség, vagy józan éberségében lenni. Mint mondjuk, amikor a családdal megyünk egy ismeretlen terepen, ahol mondjuk még nem jártunk, egy erdőben, vagy ilyesmi, és azért, ahogyan mi felelős szülőként ott jelen vagyunk, azért csak nézzük, hogy mi van. Tehát ki van-e írva, mint mondjuk Horvátországban, hogy ne térj le az ösvényről, mert akk van a veszély, vagy ilyesmi. Az ilyesmi táblákat azért észrevesszük, elolvassuk, gyerekeket nem engedjük akkor le az ösvényről. Vagy ha kiírják, hogy itt ilyen, meg olyan állatok tudnak jönni, vagy ilyesmi, akkor így nem menjünk nagyon messze egymástól. Ott, ha látom, hogy jön egy hatalmas gödör, akkor csak szólok a gyereknek, hogy mondjuk kerüljük ki, vagy tehát ilyenekre gondolok, hogy ebben az értelemben, az életnek az útján ne aludjunk el, szellemi értelemben sem, hanem igenis nézzük előre, mint a vezetésben, a preventív vezetésnél, hogy nézzünk már jó előre, mint amely lámpával előre, ha lehet. És már nézzük, hogy ott mi vár, mert amikor majd pár másodpercben odaérek, akkor legyek képbe, hogy ott mondjuk van egy kereszteződés, egy baleset, egy helyzet, vagy egy akármi. Tehát nézzek már jó előre, és egyébként figyeljem. Apukám is, amikor tanított vezetni 20 évvel ezelőtt, akkor mindig azt mondta nekem, hogy folyamatosan legyek tisztába azzal, hogy teljesen körülöttem mi van. Tehát előttem is, jóval előttem is, oldalt is, meg folyamatosan tudjam, hogy mi van mögöttem. És ez is kicsit erről szól, hogy folyamatosan legyél ébren, és legyél tisztában azzal, hogy mi van körülötted. Így van. És miért tegyük ezt? Miért legyünk józanok és éberek? Mert a ti ellenségetek az ördög, aki a diabolosz, szó szerint, a vádló, a rágalmazó, és legpontosabb fordításban a szétdobáló. Tehát az, aki, ha tehetné, szétdobálná a dolgokat, mindent, ami össze van szedve, és ugye pont most beszéltük, hogy mi legyünk összeszedettek, ő azért jön, hogy így szétdobáljon az összeszedettségből. Aki vádol, meg egyébként rágalmaz, és ugye igében meg többi helyen szerepel, hogy a hazugság atya. Tehát amit csinál, igazából az egyetlen dolog, amit tud csinálni, az, hogy hazudik. Azt mondjuk így elég bejáratott módon így bírja üzemszerűen hozni, vagy üzembiztosan, az, hogy hazudik. Például hazudja magáról azt, hogy ő milyen nagy. Amikor, pont tegnap beszélgettünk erről hosszasan, nagyon jó érdemi tartalmi igerágásunk volt, hogy Jézus a gonoszt lefegyverezte, hatalmát elvette, eszköztelen, és ténylegesen ebbe a képbe teljesen belefér az, hogy amit bír csinálni, az, hogy hazudik. Hazudik arról, hogy neki van hatalma, hazudik arról, hogy ő nagyobb, mint én, hogy nagyobb, mint Isten, hogy mennyire kéne őtőle félni. Ezeket ő mind hazudja magáról. És gyerekeknek is nagyon jól lehet ezt megmutatni, hogy mondjuk akkora, mint egy ilyen hangyának a... és nem szó szerint idézem magamnak, de a hangyának egy testrészének az árnyéka, hogy maga alá rak egy reflektort, és akkor így ezt mondjuk nevezzük hangyakölyöknek, és ezt a hangyakölyköt így alulra egy reflektor felvetíti a falra, és úgy tűnik, hogy hatalmas. Pedig az csak egy árnyék, és elképesztően picike az, akit megvilágított, és ugye arra való, hogy a sarkunkkal letapossuk, és gyakran tapossuk. Úgyhogy ez a szétdobáló az, aki mint egy ordító oroszlán. De most ugye jár kell, és azt lesz, hogy kit nyeljen el. Most ez a hasonlat, hogy mint egy ordító oroszlán, ez csak egy hasonlat. Tehát ő nem egy oroszlán. Ő nem egy ordító oroszlán, jó? Hanem olyan, mint... És ebben az a megnyugtató, hogy ordító oroszlánnak hasonlítja, mert ez azt jelenti, hogy legalább ordít. Ezt számomra azért megnyugtatom, mert azért hát, ha van esélyem arra, hogy így észrevegyem, hogy ez mondjuk ő. Tehát ugye van, hogy sútyorog meg ilyesmi, de én azt gondolom, hogy ő neki mindenképp kell látványos dolgokat csinálni ahhoz, hogy ész legyen véve. Tehát én hiszem azt, hogy Isten adja nekünk ezt a józanságot, éberséget, mi felismerjük azt, hogy a gonosz munkája az, ha nem is egyből, akkor egy idő után. Tehát, hogy ő körbejár, sétál, körüljár, keresve, és kívánva, és arra törekedve, hogy kit nyeljen el. Átvitt értelemben, tehát senkit nem fog elnyelni az oroszlán, és a gonosz se fog senkit elnyelni, hanem ezt átvitt értelemben érti az ige. Most mit ír arról, hogy mit csináljunk? Álljatok ellene. Azaz, helyezkedjetek szembe ővele. Tehát ez, amiről már korábban is volt szó, hogyha egy irányba nézünk, tehát akár a gonoszsal, vagy bármilyen ellenséggel, hogyha egymás mellett állunk, egy irányba nézünk, nem fogjuk zavarni az ő vizeit. De akkor egy követ fújunk kvázi. Tehát ne ő mellett álljunk, hanem álljunk és helyezkedjünk vele, ővele szembe. Állítsd magad vele szembe. Tehát menjél szembe. Ez olyan, mint amikor a pisztráng az árral szemben úszik fölfelé a patakban. Azért olyan izmos, azért olyan értékes az ő húsa, és nincsen rajta zsír, mert hogy ő árral szemben úszik, és az egész keresztény élet, ez egy árral szemben úszás. Van egy másik mondás, amit gyerekkorom óta mondogatnak nekem, hogy mi egész életünkben széllel szembe pisilünk. Mert hogy árral szemben úszunk, és hogy megyünk a mainstream-mel szemben. Ha mindenki, ezt is szintén gyerekkorom óta mondogatják, mert hogyha mindenki Dunának ugrik, vagy Dunának akar ugrani, akkor te beugrasz a Dunában? Nem. Tehát, és hálás vagyok nagyon szüleimnek azért is, hogy végig gyerekkorom óta arra tanítottak, hogy szembe megyünk az árral, és jó értelemben. Tehát a hülyeséggel megyünk, vagy ha hülyeség van, azzal megyünk szemben, és nem feltétlen kell a nagy tömeggel menni, hogyha a tömeg nem jót csinál. Tehát álljatok, helyezkedjetek szembe ővele, szilárdan, erősen a hitben, bizalomban, szilárdan, erősen, bizalomban állva helyezkedjünk vele ő szembe, tudva és ismerve azt tudva, hogy a világban a testvéreitek ugyanazokat a szenvedéseket élik meg, teljesítik, mint egy feladatot, ugyanazt a szenvedést sem mennek át, mint te. Azért tudjad, hogy azért ez nem egy akkora novum, ami veled van, mert igazából mindenki ezen esik át. És folytatva, minden kegyelem Istene, aki meghívott titeket az ő örök dicsőségére, ő, miután keveset szenvedtetek, ő maga fog tökéletessé tenni titeket. Most ha ezt még megnézzük végezetül, hogy mit jelent ez a mondat, ami még itt van a végén az ámen előtt, hogy minden kegyelemnek az Istene, azaz minden öröm Istene, minden kielégülés Istene, minden hála Istene, az elfogadottság, a szépség, a kedvesség, a bájosság, a jóság, a jó akarat Istene, aki meghívott titeket, elhívott, elnevezett, és ennek hív titeket, tehát elhívott, meghívott az ő örök dicsőségére, az ő jó hírére, az ő pompájára, az ő nagyszerűségére, az ő várakozására, arra hívott el, amire ő vár, ami az ő elképzelése, az ő ítélete, az ő képzelete, az ő látomása, erre hívott meg, és erre hívott el. Ami van Krisztusban, erre hívott meg. Ugye az ő kegyelméből, ami öröm, kielégülés, hála, elfogadottság, szépség, kedvesség. Erre hívott el, és erre hívott meg. Ez egy olyan, mint felhívás keringőre, meghív arra, hogy én azonosuljak az ő gondolataival, az ő elképzeléseivel, az ő terveivel, az ő vágyaival. És miután keveset szenvedtünk, keveset, azaz néhányat röviden és kissé szenvedtünk, ő maga fog, tehát Isten fog ő maga tökéletessé tenni, rendezni, rendbehozni, a személyeket összehangolni, jó irányba terelni, elkészíteni, igazítani, ismét visszahelyezni, helyreállítani, a jogba visszaállítani, és ez mennyire zseniális ez, amit Jézusnak a váltságműve az, ugye, hogy minket a fiúságba visszaállított, mint jogba, mint a tékozló fiú megkapta az ujjára a pecsétgyűrűt, meg a sarut a lábára, visszahelyezte őt az atya a fiúi jogába, mint ahogyan mi Istenben helyre vagyunk állítva. Tehát így akar minket visszahelyezni, helyreállítani, a jogunkba visszaállítani, megjavítani, teljesen berendezni, mint egy üres házat. Isten teljesen berendez. És, hogyha folytatjuk, ő meg fog erősíteni, meg fog szilárdítani, meg fog alapozni. Övé az erő és a hatalom az örökké valóságban, a beláthatatlan időben. Amen. És az amen, nagyon érdekes, ugye azt jelenti, hogy bizony úgy van, hogy ez biztos, hogy ez megbízható, hogy Isten hűséges, szilárd, és úgy tudnánk összefogni, hogy úgy van, úgy legyen, bizony, amen. Mert ez így van. És erre mi ráfelelhetjük, erre az igazságra, hogy ez így van, bizony, amen, ez így is van, és ez így is lesz. És ennek a szilárd meggyőződésében állhatunk, és kérem, hogy még akár otthon is ízlelgessük ezt az igét, hogy mi mindenre hív, hogy ő elhív minket mindenre, a nyugalomra, biztonságra, gazdagságra, megelégedésre Istenben, ugyanakkor hív egy józanságra, ami egy összeszedett éberség, amiben nézzük, hogy mi van. Ha bármi olyan történik, ami nem Istentől van, azzal szembe helyezkedünk, szilárdan és erősen, Isten pedig felemel, helyreállít és visszarak abba a pozícióba, jogba és helyre és útra, ami az övé. Amen.